A Máté írása szerinti evangélium 13. részéből szeretném nektek olvasni a 31. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszt. Így szól ehelyen hozzánk Isten írott igéje. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. És ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Eddig az írott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, kedves keresztelő család, mindannyian, akik újra együtt lehetünk az Úr házában, azt a kérdést tegyük most föl, hogy ez a példázat, ami ugye két részből áll, két példázat összekapcsolva, mikor hangzik most a számunkra? Erre az egyik válasz, erre a mikorra, hogy pünkösd után. A pünkösd utáni időszak, múlt héten ünnepeltük Szent Háromság vasárnapját. A pünkösd utáni időszak az a folytatásról szól, legalábbis ez a Biblia logikája is, hogy a húsvéti föltámadás ünnep után, amikor a tanítványok és a mi szívünk is, a mi hitünk is ráfelelhet arra a bizonyosságra, hogy Jézus valóban föltámadt, megerősödve ebben a hitben, majd pedig várva a Szentléleknek az erejét és az áldását, elinduljunk arra a küldetésre, amelyre Isten elhívott bennünket. Ez a folytatásról szól, a pünkösdés, a Szentháromság vasárnap utáni időszak, az nem csupán valamilyen számozott vagy számozatlan sorozata a nagyon is közönséges vasárnapoknak, hanem erről a folytatásról szól, a misszióról szól, az aratásról szól, amelyben meghív minket az aratásnak az Ura. Persze a legelső tapasztalata is az volt az egyháznak, hogy ez nem egy diadalmenet, mindjárt találkoztak a meg nem értéssel, az ellenállással, talán éppen a családjuk körében, a saját népüknek a körében, úgyhogy nem volt ez egy diadalmenet már az első pillanatban sem, és nagyon sok kérdést vetett föl, hogy hogy van az, hogy valakik igent mondanak erre a Krisztusra, és hogy van az, hogy mások pedig nemet mondanak. A másik kérdésünk arra, másik válaszunk arra a kérdésre, hogy mikor is olvassuk ezt a példázatot, az pedig az, hogy olyan időkben, amikor fájdalmasan hiányoznak a világunkból az Isten országának az értékei, mint az egyetértés, az igazságosság, és inkább a széthúzást, a meghasonlást látjuk a világon mindenütt, és talán a legszűkebb köreinkben is. És ilyenkor fölvetődik a kérdés, hol is van az Isten országa, amiért lelkesednünk kéne, hol is találjuk annak az igazságát, a méltányos igazságát, annak az egyesítő erejét. Az egyik teológus ezt írja a példázatokkal kapcsolatban, amelyek az Isten országáról és annak az eljöveteléről szólnak. Az Isten országának a titka az, hogy az ország nagybetűvel végső beteljesedése előtt váratlanul jött el. Eljött, de a várakozásokkal ellentétben még nem vetett véget a jelen világkorszaknak. Az Isten országa meglepő formában jött el, kicsiny kezdetként, szinte észrevehetetlen, jelentéktelen eseményként. A kicsiny kezdet mégis garantálja a végső kozmikus kiteljesedést, és akinek van füle, az hallja, és akinek van szeme, az látja ezt. Ez a titok, amit Jézus a példázatokban körüljár, írja Szabados Ádám. A példázat, ez a példázat a sokaságnak szól, de mi most pünkösd után olvassuk tanítványokként, mégpedig azért, hogy a mi pünkösd utáni lelkesedésünket, az Isten országának a látását segítse ez elő, hogy lássunk és halljunk. Lássuk az Istennek az elrejtett munkálkodását, az ő országának az eljövetelét. Vannak idők, amikor ezt könnyebb látnunk, és vannak idők, amikor ez nehezebb. Megkockáztatom, hogy most olyan időkben élünk, amikor szinte egész nehéz látni az Isten országának ezt a munkálkodását körülöttünk. Mert növekedés helyett inkább csökkenést látunk, fogyást látunk, épülés helyett sok szempontból romlást látunk, és az egység helyett inkább megosztottságot látunk. Tegyük föl hát a kérdést, hogy hogyan tud ez a példázat segíteni. A példázat az tulajdonképpen nem más, mint egyfajta rejtvény, képes, titokzatos beszéd valami elrejtett valóságról. És egy rejtvény az tudjuk, hogy kitűnően megfelel arra, hogy például valaki tornáztassa vele az elméjét, vagy tartalmasan töltse el a szabad idejét. De az nagy kérdés, hogy hogyan alkalmas egy példázat arra, hogy feltüzeljen bennünket, hogy látomást adjon elénk, hogy motiváljon minket az Isten országának a keresésére, és az azért való munkálkodására. Elsőre nem látjuk, hogy hogyan készíti fel a tanítványokat, minket a küldetésünkre, azon kívül, hogy az idők végezetéig beszélgetünk róla, hogy vajon itt Jézus mire is gondolhatott, vitatkozhatunk a példázatok jelentéséről, könyveket írhatunk Jézus szavainak az értelméről. Képzeljük el, mennyire abszurd lenne, hogyha egy tábornok a csata reggelén a katonáinak rejtvényeket osztana ki. Milyen motivációt jelentene ez? De lássuk, hogy mégis Jézus hogyan segít ebben bennünket. A példázat idegen szóval úgy mondjuk, hogy parabola, és a paraboláról, aki már tanulta matematikából, tudja, hogy az annak egy gyújtópontja van. Persze vannak olyan példázatok, akár ilyen egész nagyívű allegóriaként is értelmezhető példázatok, aminek van több fontos pontja, több fontos gyújtópontja, de ez a két példázat valóban úgy hat, hogyha egy pontra fókuszáljuk a figyelmünket. A modern fényképezőgépek tudnak olyan képeket készíteni, hogy egy ilyen homályos háttérből valamire, ami fontos a fényképezőgép mögött a fényképet készítő személy számára, kiélesít valamit, és a háttér pedig homályban marad. Hogy amire fókuszál az éles, a háttér pedig ugyan kivehető, de homályosan marad szándékosan. Hogy annál hatásosabb a kép, annál hatásosabb legyen a látvány. Valami ilyesmit tesz a példázat is. Valamire ráfókuszál, az kiélesíti, a többi is ott van valahol a háttérben, de a szándékosan homályosan marad. És ebben van a mi segítségünkre, és ilyen módon ez a példázat. Így hat. Ez a példázat. Hát kérdezzük meg, tegyük fel a kérdést, hogy mi az, ami a háttérben marad, és miért jó, hogyha a háttérben marad, és mi az, amire ráfókuszál, ráirányítja élesen a figyelmünket ez a példázat. Ami először is háttérben marad, az a tanítvány, mint szereplő. Olvasunk a vetőről, a magvetőről, aki elveti a mustármagot a földben, és olvasunk a házi asszonyról, aki, mikor dagasztja a kenyeret, beleteszi a kovászt a tésztába. De a csoda, amire a figyelmünket irányítja a példázat, az nem a magvetőnek a bátorsága, hite, rátermettsége, kitartása, vagy nem a házi asszonynak az ügyessége, rátermettsége, hanem az az elképesztő eredmény, hogy valami nagyon kicsiből, valami nagyon lényegtelenből, valami ámulatban méltóan csodálatos kerekedik ki. Az elképesztő eredményre irányítja a figyelmünket. Nem fontos az emberi tényező, tehetjük fel a kérdést, de hogy ne lenne fontos. De mégis ez a példázat a növekedés képzeletünket is meghaladó nagyságáról szól. És így van ez az Isten országában is. Ki gondolná például, hogy a názáreti Jézus egy kis galileai halászfaluból, Becsajdából 5 tanítványt is választ magának. A régészek szerint ez a kis halászfalu nem lehetett több 300-400 fősnél, és a lehető legegyszerűbb falut kell elképzelni. Semmi különös emlék, nincsen különös épület, nem maradt hátra, csak a régi, egyszerű kőházaknak a helye. És ebből a nagyon egyszerű környezetből hív el Jézus öt embert, Pétert, Andrást, Jakabot, Jánost és Fülöpöt. Micsoda szerény kezdet ez, ők mind halászok. Ők is ott vannak a színen, ott vannak a képben, de amint csodálkozunk, hogy tudott Isten ilyen egyszerű embereken keresztül is ilyen nagy hatással lenni erre a világra. Senkinek, nem ezeknek az embereknek a zsenialitása jut eszébe, hanem a tervnek a zsenialitása. Érezzük, hogy a tanítványok ott vannak, fontos is, hogy ott legyenek. De ami történik, az nem róluk szól. Nem fontos hát a keresztény ember személye, jelleme, cselekedete? Dehogy nem fontos. De nem erre kell a látásunkat élesíteni, mert ha erre élesítjük a látásunkat, meg a mi vezetőinknek a kiválóságára, meg a jó tulajdonosságaira, meg a személyiségektől tesszük függővé az Isten országának az ügyét, akkor nagyon könnyen elvétjük a célt. Ezért a példázat erről nem beszél, pedig azt szeretnénk, hogy beszéljen róla, de nem beszél. Ez homályban marad. Ami szintén a háttérben és a homályos háttérben marad, az a növekedésnek a módja. Azt látjuk, hogy van fejlődés, de a hogyan, hát az erős homályban marad. Nincs üdvözítő módszer, nincs bebiztosítható feltételrendszer a növekedésnek. Jézus nem tér ki részletesen arra, hogy hogyan kellett azt a földet megművelni jól, hogy abból aztán tényleg ilyen óriási mustárfa legyen, hogy hányszor kell öntözni, hogy mi a megfelelő módszer erre. És a kovászos kenyérsütésnél sem a szakmai titkokat ecseteli, pedig aki próbált már kovásszal sütni, az tudja, hogy nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Mi is, amikor itt kitört a járvány, és ugye a Kínában megjelenő kis apró vírus egyenes következményeként a Spárban elfogyotta az élesztő, akkor mi is beálltunk a 2 millió pék közé, és kezdtünk kenyeret sütni, és próbálkoztunk a kovásszal, aki úgy nézett ki, mint egy plusz egy családtag lenne, méghozzá meglehetősen hiszt is, mert állandóan etetni kell, meg figyelni kell rá. De Jézus mégsem erről beszél, hogy hogyan lehet jól kovászos kenyeret sütni. Hanem egyszerűen arról a minőségi és mennyiségi változásról, amit az erjedés folyamata hoz elő, ami minden emberi képzeletet fölülhalad. A fejlődés az nem egy olyan jól követhető áradat, amiben csak úgy bele lehet állni, és az visz magától. Nem magától a fejlődéstől várjuk a megoldást. Ne a fejlődés hitből várjuk a fejlődést, vagy attól várjuk a fejlődést. Azt nem tudjuk programozni. Az Isten országára vonatkoztatva semmiképpen. A mai ember ettől várja a problémáira a választ, hogy majd meghaladja, hogy majd kinövi, hogy majd egyszer eljut oda a tudomány, hogy egyszer majd, mint valami gyerekbetegségen túllépünk rajta. Jézus nem engedi, hogy ez a fajta lelkesedés elragadjon bennünket. A növekedés, a fejlődés az megtörténik, de annak a részletei, azok szándékosan homályban maradnak. Olyan el van rejtve a maga földben, és ott nem tudjuk pontosan, mi történik, és olyan el van rejtve a kovász a tésztában. Nem fontos hát a növekedés hogyanját firtatni, de fontos lehet. De ennek a módjaira koncentrálunk, ha erre koncentrálunk, akkor könnyen előfordulhat, hogy úgy érezzük, hogy a receptet betartottuk, és hogyha a növekedés mégis elmarad, akkor elkezdjük magunkba keresni a hibát, vagy a másikba keresni a hibát, aki szakértő kéne, hogy legyen. Tévút lehet ez is. A példázat valami másra akarja irányítani a figyelmünket. Ami jelen van, de szintén elhomályosul ebben a példázatban, az a természet és a teremtésnek a csodái. Azok a mindennapi csodák, amik a földművelő ember természetes módon veszik körbe, és mégsem szűnik meg csodálkozni fölöttük. Hát még mennyire jelen kéne, hogy legyen a természettől elfordult mai ember számára, hogy egy kicsit lelassuljon és rácsodálkozzon azokra a csodákra, amit például a magnak a növekedése jelent, szárba szökkenése jelent, hogy egy kis magból micsoda élet tud kifejlődni, vagy rácsodálkozzon akár a kenyérsütésnek a folyamatára is. Azt gondolom, hogy ez elmúlt időszak járványos hetei talán ezzel ajándékoztak meg bennünket, hogy ezek azok mellett, a csodák mellett, amelyek mellett nap, mint nap elmegyünk, hogy végre egy kicsit rácsodálkozunk. Mi is mindenféle cserepekbe és virágtartóba paradicsommagot vetettünk, paprikamagot vetettünk, és naponként mentünk, mint a gyerekek nézni, hogy kibújt-e már. És hát reméljük is, hogy nem hiába való a várakozásunk, és meg is hozza majd a nagy, meg is hozza a termését. Amikor Jézus ezekről a csodákról beszél, ismerős csodákról beszél. Mindenki tudta, hogy hogy néz ki a mustármag, mindenki tudta, hogy hogy növekedik a mustárfa belőle, ami inkább csak egy olyan bokor. És mégis az ismerős csodákban azért elrejt mindig valami túlzást is Jézus. Például az a mennyiségű kenyér, amit ott megsüt, az egy kisebb hadseregnek elég lenne, legalább 100 embernek, arról a mennyiségről, amiről itt Jézus ír a háziasszony kapcsán. És azért a mustár bokrot se, vagy fát se szokták úgy emlegetni, mint hogyha valami nagy fára akarnak utalni, akkor biztos nem arra utalnak. Itt azért fölkapták a fejüket az emberek, hogy a természet csodáin túl valami nagyobb csodára is rá akarja irányítani Jézus a figyelmet. Persze az önmagában már nagyon figyelemfelkeltő volt, amikor azt mondta, hogy az Isten munkálkodása, országa, uralkodása az olyan közöttünk, mint a mustármag. Mint hogyha azt mondanánk, hogy az Isten munkája és hatalma ebben a világban mágszemnyi. Ugye ettől nem ragadtatta el föltétlenül a hallgatóságát, de mégis persze a figyelmüket fölkeltette. Valami nagyobbra annál, mint ami a természet és a teremtésnek a csodája. Ez pedig az új teremtésnek a csodája, az eljövendő Isten országának a dicsősége, amely elhalványítja még a jelen való teremtett világnak is sok csodáját és dicsőségét. Miért jó, hogyha az emberi tényező, a fejlődés mikéntje, a természet csodája is csak a háttérben marad? Azért, hogy véletlenül se ebbe helyezzük a bizalmunkat, amikor keressük a reménységnek a forrását erre a világra nézve. Amikor az Isten országának az eljövetelét várjuk, ne ezektől várjuk. És ennél nincs igazabb felkészítés, nincs nagyobb féltő szeretet, mint amikor valaki jó előre meg akar kimelni minket egy nagy csalódástól, hamis illúzióktól, hamis lelkesedéstől. De akkor tegyük fel a kérdést, mi az, amit szeretne Jézus, hogy tisztán lássunk? Én azt gondolom, hogy amit szeretne Jézus, hogy tisztán lássunk, az a növekedés csodája mögött, az Istennek a jelleme. Az, hogy kicsoda, milyen Isten áll e mögött. Hogy lássuk, hogy a minden képzeletet felülmúló növekedést, a növekedést adó Isten nagy vonalúságát hirdeti. Végül is azt, aki ő maga. És azt a döntést kéri tőlünk, hogy az Isten országával kapcsolatban semmi másban ne reménykedjünk, mint hogy Isten az, aki mondja magát, még a legsötétebb órákban is. Ez tart meg minket, és ez tartja meg a lelkesedésünket az Isten országa iránt. Hogy ő valóban az, akinek mondja magát, hogy ő valóban szeret, hogy ő valóban jó, hogy ő valóban hűséges, és megtartja ígéretét. És tudja, hogy ez a döntés olykor élet-halál kérdése, annyira éles, hogy amikor rejtve maradnak az utak és a módok, és amikor elhomályosul a jövő, amikor az Isten országa erőszakot szenved, amikor bántó a romlás, és fáj nekünk a közöny, akkor kitartasz-e amellett a hit mellett, hogy ő az, akinek mondja magát? Elég élesek-e az Isten arcvonásai a szemeid előtt, pont ilyenkor, úgy, ahogyan azokat Krisztusban megmutatta nekünk, hogy képes legyél megmaradni az ő tanítványának és az Isten országa követének. Elég lelkesítő számodra Jézusnak ez az ígérete, hogy én felépítem az én egyházamat. Én viszem ezt végbe. A kicsiny kezdetek azok elegendőek, hogy hidd, hogy Isten ebből nagyszerű dolgokat hoz elő már most is, és egykor majd mindenki számára nyilvánvalóan. És ez a döntés segíte neked a mennyek országára fókuszálni, azt keresni, és annak az igazságát keresni, és megújult lelkesedéssel tenni érte. A példázatokban Isten akarja bemutatni nekünk Jézus. És arról az Istenről akar nekünk ilyen példázatosan szólni, akire lehet, hogy nem vagyunk még fölkészülve az ő csodáira. Arra a növekedésre, amit az ő szeretete jelent, hogyha az megtermékenyíti az életünket, hogyha az belekerül a mi életünk tésztájába, a mi életünk földjébe. Ezt írja Friedrich Büchner. Fel vagyunk készülve egy olyan Istenre, aki kemény egyességet köt velünk, de nem vagyunk felkészülve arra az Istenre, aki egy órai munkáért egy egész napi bért ad. Fel vagyunk készülve egy olyan mustármag méretű Isten országára, amely nem nagyobb egy hangya szeménél, de nem vagyunk felkészülve egy eperfüge fára, amelynek az ágain a madarak Mozartot énekelnek. Fel vagyunk készülve egy piknikre a református gyülekezetben, de nem a bárány mennyegzői vacsorájára. Annak a nagyságára, annak a fényére, annak az ünnepélyességére. És ezek a példázatok erre az Istenre akarják ráirányítani a figyelmünket, akinek ilyen extravagáns a szeretete, akinek a szeretetével való találkozás ilyen csodákat hozhat elő, és megmentheti ezt a világot. Ha azonban ráébredtünk Isten jellemének a gazdagságára, akkor egyszer csak az Isten országának az ígérete az a szívünkbe költözik, ott otthonra talál, ott megnyugvást és otthont teremt a mi számunkra is, és így leszünk képesek mi is otthon teremteni mások számára is. Egyszer csak valami megérkezik a szívünkben. Erről szól az ágakra leszálló és ott fészket rakó madarak képe, akik a mustárfára leszállnak. És erről szól valahogy, erről az otthonosságról, a megsült kenyérnek a képe is, amelyhez illatok meg ízek is kapcsolódnak a lelkünkben. És így adhatják át a tanítványaik a mennyei otthon melegének a meghívását. Hogyha előbb a mi szívünkben az Isten ígérete otthonra talál, mint ahogy a madarak leszállnak és fészket raknak ezen a mustárfán. Isten ígéreteiben nyugszik meg, és talál otthonra a szívünk, ami mindig a kicsiny kezdetekhez kapcsolódik, és az nem aggaszt minket és elkeserít minket, hanem föllelkesít bennünket, mert az Isten ígéretei ezekhez a kicsiny kezdetekhez kötődnek. Végül hadd idézem John Newton méltán világhírű dicséretét, amelyet különösen az erdélyi testvéreink szeretnek, és kedvenc énekük is talán nem is véletlenül. Vallomása titokzatosan munkálkodó, titokban munkálkodó Istenről, sokan ismerik ezt az éneket. Az Úr csodása működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, még mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Ne félj tehát, kicsin csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet recs belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik, sorsod sötétdő árnya közt szent arca rejtezik. Isten adja, hogy Krisztus példázataink keresztül is meglássuk ezt az arcot, aki bíztat bennünket, hogy ne félj te kicsinnyáj, tetszett az Istennek, hogy neked adja az ő országát. Amen.